Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, továbbra is fejlődik a hazai, mert hogy kedv van, folytatjuk a sorozatot Szabó Gergővel, a GANZ KKKFT tulajdonos ügyvezetővel. Jó napot kívánok, Gergő, még egyszer!
Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat.
Nagyon kedves volt, mert beszélgettünk előzetesen, ugye készültem a műsorra, meg készültem önökből, és akkor mondtam önnek, hogy ez nagyon izgalmas lenne, hogy itt egy picit az idővonalat visszabogozzuk, és akkor kérdezte is tőlem, hogy a cégét, vagy az önét. Hát az önét nem tudjuk annyira régre fűzni, ugye, vagy bogozni, mert a cég viszont, és ezt gratulálok, 100 éves, vagy legalábbis az előtt 100 éves, meg ahogy ön fogalmazott, az apró. Nagyon röviden végig tudunk menni ez az idővonalon?
Természetesen, tehát hogy ez nagyjából következtethető. Az 1900-as évek elején, tehát 1919-ben alapult ez a cég Miskolcon. Kis gag talán, hogy nem csak a cég indult Miskolcon, hanem én is, csak én egy kicsit később. Egyébként egy Szabó Miklós, semmi közöm nincsen hozzá, legalábbis a névegyezőségen kívül, illetve egy Máté József nevezetű mérnök tette le az alapokat. Hát ugye az 1900-as évek elején a villamosítás mindenféle formában téma volt, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Erre a fajta hullámra ült fel ez a két mérnök ember is. Aztán pillanatokon belül a cég Budapesten találta magát, a jelenlegi telephelyén, csak valamilyen más formában. Kapcsolókat gyártott, kisfeszültségű berendezéseket, olajos transformátorokat, tehát mindenféle ilyen az elektromos hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó terméket.
Én azt úgy olvastam, hogy villamos ipari piac az is megállja a helyét, ha így foglaltam volna össze, ahol tevékenykedtek.
Én azt gondolom, hogy igen, annyi van, hogy ugye magának a piacnak valamilyen fajta részszegmensét tudta ugye a cég lefedni, mind az erőforrások, mind a piac mérete, mind a sokszínűség azért abba az irányba mutat, hogy azért egy kis magyar vállalkozás nem feltétlenül tud teljes szortimentet, teljes lefedettséget adni, ellentétben nagyobb nemzetközi versenytársakkal szemben. De hajtottunk továbbra is, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan termékek, amik bizton megállják a helyüket a nemzetközi versenytársakkal szemben is.
Hát igen, néztem a mindenfelé, ugye nagyon sok országban, 70 viszont eladóval, most már 20 országban, a referenciák között ott van az E.ON, az Atomerőmű, a Mávstad, Suzuki, rossz Atom, de nagyon, nagyon komoly helyekre jutnak el az önök termékei. Na de ott tartottunk, hogy a két mérnök megalapította ugye Miskolcon, aztán Budapest, és akkor nagyon gyorsan eljutunk 2017-ig, mert akkor van egy nagy fordulat a GANZ KK életében.
Hát ugye annyi van még, amire oda eljutunk, hogy ugye a cég különböző átalakulásokon, egyesüléseken, háborúkon keresztül azért komoly teljesítményt tett le a piacra, és a 90-es évek elejére egy jelentős középvállalat volt a témában, amikor ugye privatizálták, és egy teljesen új világban próbált meg helytállni, aminket megelőző tulajdonosi körrel. Nyilván ez a 20-30 év nem volt senkinek se könnyű, a cégnek se, ráadásul bármilyen furcsa, hogy az emberek megöregedtek. Tehát akik, amikor privatizálták ezt a céget, korosztályosan olyanok voltak, mint én, tehát 40-es években jártak, azok a 2010-es évek végére azért már
megérett a generációváltás, igen.
Így van, el kell azt ismerni, hogy a legjobb tudásuk szerint ezt a céget egyben tartották, és igyekeztek a hajót a viharos tengeren jól kormányozni. 17-ben az a lehetőség nyílt ennek megfelelően nekünk, és kihangsúlyozom, hogy egyben tartották. Tehát nem szabdalták fel, nem adták el darabjaiban, hanem az örökséget vitték tovább. Megkaptuk a lehetőséget, hogy befektetőként átvegyük ennek a cégnek a működtetését, üzemeltetését, ami hát a felelősségem meg a terhen túl egy számomra szuper lehetőség volt, mert mindig is szerettem legózni, építgetni struktúrákat, üzemeltetni struktúrákat, valami újat kitalálni. Ez egy jó kihívás. Sok emberrel, és az akkor azért már sajnos nem a legjobb állapotban lévő céget igyekeztünk új növekedési pályára helyezni a tulajdonostársammal, ami, hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ponton jól sikerült. A cégből az elmúlt néhány év alatt cégcsoport lett, az árbevételét ez a cégcsoport az eredeti kiindulási alaphoz képest az idei év végére nagyjából meg 10-szerezi, megnőtt a létszám, minőségi változás történt a cégnél, és a technologizáltsági szintje is jóval magasabb.
Na erről beszélgessünk majd, bocsánat, a technológiai változásról. Nagyon sok mindent nyilván megőriztek, és ez a 100 év, ez 100 év, de majdhogy nem a talpáról a fejére állították a vállalkozást, mert arculat, gyártás, fejlesztés, kereskedelmi megújulás, modernizálás, tehát minden, ha már szerető a legót, minden területen hozzá kellett nyúlni akkor a játékhoz.
Hozzá, de azért azt el kell ismerni, hogy kiváló alapokról
indult. Világos, hát ezt senki persze nem is vitathatja.
Okay. Igen, csak hogy mondjam, hogy nehezebb úgy csinálni egy, vagy úgy szerelni egy repülőgépet repülés közben, hogy a szárnyai is hiányoznak. Tehát itt azért szerencsére ezek az alapinfrastruktúrák rendelkezésre álltak. Egy idős szervezet, és itt most az időset nem csak az magára a cégre, hanem a benne lévő embereket.
Szervezetileg is meg, igen.
Tehát fiatal, up-to-date tudással rendelkező szakemberek kerültek a rendszerbe. Azt kell mondjam, hogy a józan paraszt nagyon-nagyon sokszor átsegített a dolgokon, amik kihívások formájában jelentek meg velem szemben, és újabb tevékenységek, újabb szakértelmek, újabb fejlesztéseken keresztül sikerült lépésről lépésre tovább menni. Legalábbis ami a folyamatok vagy a tevékenységek oldaláról jön. A korábbi tapasztalat, meg hát ugye 40-es évei közepére az ember jó pár kilométert magára szed, kapcsolatokon keresztül, stb. Olyan üzleti lehetőségeket sikerült azonosítani, amin keresztül ezt a fajta stabil alapot gyümölcsöző kertecskévé lehetett átalakítani.
Az, hogy ezt a nemzetközi hálózatot kiépítsék, itt a partnerek tényleg Oroszországtól Törökországon át, Libanon, afrikai országok, Ausztria, Németország, rengeteg ország, nem sorolom föl. Ez azt kellett, hogy a nagy szériás gyártás mellett ilyen egyedi termékekre is ráálljanak, azoknak a tervezésére, gyártására? Mert nyilván a piac ezt is megkövetel. Tehát mondjuk atomerőmű az egészen mást követel valószínűleg, mint egy autógyár, azt gondolom, még kapcsolóban is, vagy villamosipari termékek körében is.
Igen, én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a csatában egy nagy nemzetközi versenytársnak lényegileg mindenből több van, a rugalmasságot kivéve. Tehát ugye nagyobb sorozatok, olcsóbb beszerzés, hát mindenből
igen, tömeg.
Jobban el vannak látva, erről nincsen vita. Ugyanakkor, hogyha valaki ide jön ma hozzánk, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, srácok, szükségem van egy nem tudom, hogy milyen speciális kapcsolóra, valamilyen kapcsolási logika mentén, vagy egy másik projektünkre gondolva, már nem kapcsoló, hanem berendezésgyártás. Jó lenne, ha egy ilyen távközlési kabinetnek a fejlesztésében részt tudnátok venni, akkor mi azt mondjuk, hogy természetesen gondolkodjunk együtt, vagy megcsináljuk nektek, vagy tehát találjuk ki azt, hogy ez hogyan valósítható meg. És azt gondolom, hogy részben szó szerint, részben meg átvitt értelemben az out of the box gondolkodás segít át minket azokon a nehézségeken, ami egy nagy betokosodott...
Hát ami őket köti, nyilván, így van.
Igen, tehát volt olyan projekt, amit kifejezetten azért tudtunk megnyerni, mert az iparági standardokból kitekintve tudtunk mondani, mit tudom, mint csak a példakedvér, szekrény mélység 60-70-80 centi, a miénk az 56,42, most mondtam valami butaságot.
Ezt még én is
de lényegileg az azt hiszem, hogy rávilágít, hogy be tudunk illeszkedni olyan speciális igények kiszolgálására is, ami általában nem szokott.
Hát egyedi kis szerint, mint a manufaktúrában. Jó, volt előzetes beszélgetésünk, és azt mondta, hogy mindez akkor sem valósulhatott volna meg saját erőben, nem lehetett volna annyit félretenni és visszaforgatni, hogy akkor a technológia ugrásokat véghez vigyenek, mint amit véghez vittek. Mert hogy jött a ipar 4.0, automatizáció, robotizáció, mesterséges, meg az összes többi. Ebben a technológiai váltásban milyen pályázatok segítettek? Hol kaptak dobbantót az elmúlt években? Vagy milyen módon kaptak dobbantási lehetőséget?
Az ITM és a pénzügyminisztérium által képviselt ginopos, vekopos pályázati közegben sikerült pozíciókat foglalnunk. Ipar 4.0 zöld bajnok program, kutatásfejlesztési pályázat, egészségipari támogatási program. Ezeknek a keretében a cég jelentős támogatási pénzeket nyert el, aminek a célja minden egyes esetben lényegileg az volt, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat, illetve infrastruktúrális beruházásokat tudjunk megvalósítani, aminek a segítségével a technológiai színvonalunk nem éveket, hanem, és ez persze kicsit szomorú is, hanem évtizedeket tudott javulni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezeknek a pénzeknek köszönhetően 1970-ben, 80-ból 2020-ba sikerült a céget katapultálni, aminek nagyon-nagyon komoly pozitív hatásai vannak, és őszintén szóval rettentő büszke vagyok erre, mert amikor végigmegyek az új termelősorok között, vagy elmegyek egy új gép mellett, és látom azt, hogy a minőség milyen mértékben tud ezek által változni, illetve hogyan vagyunk képesek olyan kérdésekre választ adni, amikre korábban nem. Hát akkor az ember egy picit megáll, kifújja magát, és azt mondja, hogy megérte ezzel dolgozni, kilódni, szenvedni, mert ezek nagyon-nagyon látványos, és nagyon-nagyon pozitív képek, és mondom, soha nem tudtuk volna ezt a dolgozságátterőben megugrani, ez az őszinte igazság.
Azt jól olvastam, hogy a Zöld Bajnokok programhoz kapcsolódnak végül, mert értem, hogy innovatív gyártósorok, automatizáció, sok minden, amit szoktak ilyenkor mondani, de az e-mobilitás is itt bejön a képbe, ugye az önök esetében?
Igen. Tehát amikor elkezdjük nézni azt, hogy ezekkel a termékekkel, gépekkel mit lehet gyártani, akkor azt gondoljuk, hogy ma az energiatudatosság, energiahatékonyság, végén ugye a pénzügyi megtakarítással mindenképpen egy fontos dolog, nem beszélve a fenntarthatóságról, meg a körkörös gazdaságról. És akkor itt jön az, hogy például az elektromos autóknak a terjedéséhez óhatatlanul az alapinfrastruktúrának a bővítése, fejlesztése szükséges. Ennek egy végponti eleme a töltő, de azt kell mondjam, hogy egy egész picit tovább gondoljuk ezt a rendszert, hamar megjelennek majd az energiatároló megoldások, meg akár csak az, hogy az ember szembesül a fogyasztással magával, tehát látja azt, hogy mit tudom én egy töltésnél mondjuk az autó hány kilowatt
energiát. Látható, igen.
És akkor, hogy mondjam, nem éri meglepetésként a hónap végén az elektromos áramnak a számlája. Mert ugye ez egy fontos dolog, tudatos fogyasztásra sarkaljuk nem csak magunkat, hanem ezen keresztül azt gondolom, hogy az egész társadalmat, már akik ugye használják a termékeinket. Ez részben törvényi szabályozás, részben politikai szándék, és azt gondolom, hogy egy nagyon helyes törekvés arra, hogy kicsit jobb legyen a világ.
Azt mondta nekem, hogy volt olyan év, talán tavaly, vagy nem tavaly, amikor 2-3 pályázatot is nyertek, és ugye az elő meg úgy fogalmazott, hogy egy évtizedek hátrányát lehetett ledolgozni ezeknek a segítségével. Azon gondolkoztam, hogy ezt azért munkaerő, szakképzett munkaerő, egészen másképpen szakképzett munkaerővel nagyon nehéz lehetett lekövetni, ilyen hirtelen, egy ilyen nagy multicégnél.
Hát a munkaerő, meg egyáltalán az egész humán erőforrás kérdéskör az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát igen, paradigmaváltásra volt szükség, és kérdéses az, hogy egy ilyen kis cég mit tud adni a fiataloknak, és miért tudunk mi vonzó célpont lenni egy nagy nemzetközi gyártóhoz képest. Egyébként már annyira nem is vagyunk kicsik ráadásul. És ilyenkor megint csak az jön, hogy lehet, hogy nem a miénk a legszebb munkakörnyezet, de lapos a szervezet az egyik oldalon, tehát nagyon gyors tud lenni a kommunikáció, vagy rugalmas. A másik, hogy pont azért, mert folyamatosan próbálunk a dobozból egy kicsit kitekinteni, és egy kicsit máshogyan működni, mindig újabb és újabb kihívások vannak. Ami viszont egy alkotó elme számára szerintem izgalmas lehet.
Tehát szabadon szárnyalhat, innovatív lehet, és nem napi, nem tudom, 8-12 órában ugyanaz a történet, esetleg fél éven, egy éven keresztül.
Ez így van. Így van. Igazából a projektjénkre is az jellemző, hogy persze vannak, hogy mondjam,
10-16
országok, de egyébként meg két egyforma projektünk nincsen ezen belül, és mindig újabb és újabb gondolatok, kihívások, megoldandó problémák jönnek szembe. Ez azért frissen tartja az embert.
Van olyan kulisszatitok, amit el lehet mondani, ami a GANZ Kft. Sikerének, az odolgozó embereknek a sikerének a titka lehet? Vagy motorja lehet?
Hát ha azt mondom, hogy a legidősebb kollégánk az mondjuk több mint 60 éve dolgozik nálunk, az egy érdekes dolog. Tehát még tanoncként került hozzánk, és ma is itt van és támogat minket. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon komoly fegyvertény egyrészt. Aztán ami mondjuk érdekes szokott lenni, hogy mindenki besorolástól függetlenül ott és úgy teszi magát oda a rendszerhez, ahogy arra éppen szükség van. Nekem ugye az 5 évvel ezelőtti dolgok már lassan a ködbe vésznek, de ez az egész történethez képest azért mégiscsak egy tegnap történt dolog. Az első karácsony előtt volt egy új projektünk, határidőre szállítani kellett. Én is, meg a feleségem is, meg a fiam is ott állt a szerelősor mellett, és mindenki az adott projekthez kapcsolódóan valamilyen módon hasznosította magát. Azt gondolom, hogy az, hogy azt mondtuk, hogy egy cipőben járunk, együtt küzdünk, és a siker érdekében vetve megyünk előre, az egy fontos üzenet volt mindenki számára. Mert nem természetes, hogy az ügyvezető a szerelősor mellett, hogy mondjam, ugyanúgy dolgozik, ha kell.
Meg behozza a családot is segíteni.
Vagy behozza a szinten. És egyébként ez egy tök jó csapatépítő program volt. Aztán mit tudom én, ami mondjuk érdekes szokott lenni, hogy és ez már, hogy mondjam, kicsit a gyerekességbe csap, hogy jövünk, megyünk a világba, és hát azért determinálja az életünket az, hogy hol dolgozunk. Tehát én, mit tudom én, a felvonó mellett, a végbortpályán.
Keresi a feliratokat, igen.
Nézem, hogy, itt egy gázkapcsoló van, meg ott mérem az van, meg látom azt, hogy a mi termékeink vannak, és akkor ilyenkor erre persze nagyon büszke vagyok az egyik oldalon. Aztán, mit tudom én, vannak olyan megkeresések, hogy 50-60 évvel ezelőtt felszerelték valahova egy kapcsolónkat, és kéne pótalkatrész. És akkor így kérdezzük, hogy de hát miért csak ez a pótalkatrész kell, meg egyáltalán miért van erre szükség. És akkor mondják, hogy jó volt a kapcsoló, csak neki ment a targoncó, úgyhogy ezt az egy dolgot ki kéne előtte cserélni, hogy még tovább tudjuk üzemeltetni, mert egyébként hibátlan. Ilyenkor is rettentő büszke vagyok. Persze ennek egy üzleti vonatkozása, hogy a tervezett tavulás stb. Az nálunk ugye nem működik, ami lehet, hogy üzletileg vagy pénzügyileg nem helyes.
Tehát nem tudnak hetente eladni ugyanodahoz a sífen vanhoz egy kapcsolat. Igen, értem. Ezt, igen.
Nem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hát én érdekesség, hogy ugye a legtávolabbi, ahová szállítunk, az mondjuk Dél-Afrika, mozdonyokba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt van egy olyan nagyon keményen küzdő bajtársias közeg, aki nagyon erősen probléma és eredmény fókuszált, és hajlandó a saját személyes céljait részben időlegesen alárendelni a magasabb céloknak, ugye ebben az esetben a cégnek a működéséről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez vice versa mindenkinek jó térülést tud hozni.
Örülök, hogy beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm. Akkor további jó 100 évet, meg az aprót a GANSZ KKKFT-nek. Szabó Gergő tulajdonos ügyvezetővel beszélgettem a Fejlődik a Haza is sorozatban. Köszönöm szépen, jó munkát!